Hetedik fejezet. Ahogy a nap egyre feljebb emelkedett, nyilvánvalóvá vált, hogy forró, füllett napnak néznek elébe. A kéklő égbolton felhőknek nyoma sem látszott, a kohorsz egyenletes tempóban haladt az utánpótlási útvonalként használt ösvényen. A légionáriusok vas szegecsekkel megerősített sarui felverték a keréknyomokat belepő port. A felszerelési tárgyak csilingeltek a szíjakon, míg a dárdahegyek és a karthüvelyek ritmustalanul kopogtak a pajzsok belső oldalán. A légionáriusoktól jobbra a lovasok vezették hátasaikat a menetoszloppal párhuzamosan. A centúriók a kohorsz élén meneteltek, ahová Maximus hívatta őket.
Szép, egyenletes tempóban megyünk, magyarázta. Nem kell sietnünk. Nem akarunk kifárasztani az embereinket.
Makro halkan hangot adott annak, hogy ezzel nem ért egyet. Minden okuk megvolt, hogy a lehető leggyorsabban foglalják el a hadállásukat. A legátus egyértelműen megmondta, hogy mindenkinek időben készen kell állni, ha csapdába akarják ejteni Karatakuszt. Igaz, a harmadik kohorsz nem sokkal délidő utára, így is könnyedén elérheti a gázlót, de Makro, ha ő lett volna a kohorsz parancsnoka, kemény tempót diktált volna, hogy gyorsan odaérjenek és azonnal nekiláthassanak a védelem kiépítésének. Csak ezt követően engedélyezett volna embereinek pihenőt, mielőtt az ellenség felbukkanására várnak. Inkább kétszer annyit dolgozzanak, semmint egyszer hibázzanak. Ezt alaposan megtanulta a sasok szolgálatában töltött évek alatt. De ez nem az ő kohorsza volt, ahogy az sem tartozott a munkájához, hogy kétségbe vonja felettese parancsait. Így aztán Makro befogta a száját, és Maximus utolsó megjegyzésére adott válaszul, a többi centurióhoz hasonlóan csak bólintott.
Miután elérjük az auxiliáris erődöt, magunkhoz vesszük a védművek kiépítéséhez szükséges eszközöket, és hagyjuk, hogy az embereink kicsit kipihenjék magukat.
Melyik alakulathoz tartozik az auxiliáris helyőrség, uram? Tudakolt a Kátó.
Az első batáviaiokhoz, ézig-vérig germánok. Remek fickók, mosolygott Maximus. Ráadásul jó kezekben vannak. Egy régi ismerősöm, Porcinus centurió vezeti őket. Hozzám hasonlóan, egykor ő is a pretoriánus gárdában szolgált. Az első batáviaiak?
Makro egy pillanatig gondolkodott.
De nem ők ragadtak be a Tamesis mocsaraiba a múlt nyáron? De igen. Akkor jól emlékszem.
Bolintott Makro, majd hüvelykujjával Kátó felé bökött.
És ott voltunk. Rendet kellett tennünk utánuk. Jól összekuszálták a dolgokat, mivel a helyiek rajtuk ütöttek. Eltévedtek a mocsárban, és alaposan felborzsolták őket. Nem így történt, Kátó?
Hát igen, azt hiszem. Kátó óvatos pillantást vetett Maximusra, és látta, hogy a kohorsz parancsnoka összehúzza a szemöldökét. De azért elég jól harcoltak. Makro döbbenten fordult Kátó felé, a fiatalember pedig gyorsan megrázta a fejét.
Valóban jól harcoltak, marmogta Maximus. Ami a parancsnokuk érdeme. Az embereik felét elvesztették, Porcinusnak mégis sikerült rábírnia őket, hogy folytassák a harcot. Ahogy ezt mondtam, jó kezekben vannak.
Nos, fintorgott Makro, ha olyan jó parancsnok, akkor miért? Kátó kemény pillantást vetett a barátjára, aki végül megértette, mit akar sugalmazni. Elhallgatott, majd gyorsan Maximusra nézett, és megköszörülte a torkát.
Emit miért?
Kérdezte Maximus kemény hangon.
Nos, miért nem tüntette ki a tábornok? Te is tudod, hogy van ez, Makro? Néhány centúrió egyszerűen nem elég jó a tábornokoknak és a legátusoknak. Még másoknak, pillantott Maximus Kátóra, úgy tűnik, mindent a tálcán kínálnak. A világ már csak ilyen. Egyet értesz, Kátó centúrió?
Igen, uram, kényszerített Kátó mosolyt az arcára. Ez egyike a munkával járó méltánytalanságoknak.
Méltánytalanság, ismételte meg Maximus gúnyosan a szót. Hát micsoda szép szó! Tudsz még ilyeneket, fiú?
Uram?
Tudsz még ilyen okos szavakat, amiket használhatnál engem illetően?
Uram, én nem akartam.
Nyugodj meg!
Vigyorodott el Maximus szélesen, és felemelte a kezét.
Senki sem akart megsérteni, és senki sem sértődött meg, he? Nem tehetsz arról, hogy az életed nagy részét nem katonáskodással, hanem könyvek olvasásával töltötted, igaz?
Kátó a földet bámulta, így próbálva elrejteni az arcára kiülő haragot.
Igen, uram. De igyekszem pótolni a lemaradásomat. Hát persze, fiú.
Maximus Antoniusra és Félixre kacsintott.
Elvégre egy gyereknek tanulnia kell.
Egy minek, uram? Nézett Kátó a parancsnokára. Maximus elmosolyodott a fiatalember szemeiben csillogó határozottság láttán, és megveregette a vállát.
Ez csak egy szófordulat, fiam! Ennyi az egész!
Rendben van, uram, viccentett Kátó. Visszatérhetek az embereimhez?
Nem kell így duzzogni, Kátó!
Kátó izmai megfeszültek, ahogy próbálta visszafogni a dühét. Azonnal rájött, hogy Maximus csak próbálja csapdába csalni, vitát provokálva a többi centúrió előtt. Csábította a gondolat, hogy visszavágjon és megvédje magát, rámutatva a vértezetén viselt érmekre. De sajnos Maximus, Macro és Tullius jóval több kitüntetést viseltek, mint ő, még Antoniust és Félixet eddig még nem tüntették ki a bátorságukért, ezért Kátó csak megsértette volna őket. A másik három centúrió pedig csupán nevetett volna gyerekes arroganciája láttán. Ráadásul, ha visszaszólna, azt könnyen függelemsértésnek vehetnék, ami csak még rosszabbá tenné a helyzetet. Ellenben, ha semmit sem tesz, akkor gyengének tűnik, és Maximus csak még tovább gyötri. Az ilyesmi a magasabb ranggal járt, és Kátó rájött, hogy vannak dolgok, amiket egyszerűen el kell viselnie. Tisztességtelen ugyan, ami történik, de a többi centúrió közül nem sokan állnának mellé. Néha meg kell fizetni a vámot, és anélkül kell eltűrni az alantas sértéseket és a gúnyos megjegyzéseket, hogy az embernek lehetősége lenne visszavágni. Ha valaki ilyenkor enged a csábításnak, azzal maga alatt vágja a fát. Kátó csak annyit tehetett, hogy tűrte a gyötrelmeket, és magában keserűen mosolyogva elfogadta a helyzet kegyetlenségét. Hirtelen megértette, hogy ez is csak egy újabb módja annak, ahogy a hadsereg megedzi az embert. A katona élet szellemileg épp olyan nehéz volt, mint testileg. Hozzá kellett szoknia ehhez, különben a Maximushoz hasonlók biztosan megtörik. Rendben van. Ha nem lehet okosabb a parancsnokánál, és nem szívleli annak otromba humorát, akkor olyan távol kell tartania magát tőle, amennyire csak lehetséges. A válla felett hátra pillantva a centúriájára nézett, ami a menetoszlop utóvédjét alkotta.
Azt hiszem, uram, a centúriám kezd lemaradni, mondta a szemöldökét ráncolva. Visszamehetnék, hogy megsürgessem az embereimet?
Maximus szemei elkeskenyedtek, és ravasz pillantással méregette a fiatalembert. Kátó egy pillanatig attól tartott, hogy megtagadják a kérését, de a kohorsz parancsnoka végül bólintott.
Jól van, de gondoskodj arról, hogy tartsák a lépést.
Igenis, uram, szalutált Kátó, majd gyorsan megfordult, és Maximus figyelő tekintetétől kísérve elsietett a verejtékben fürdő légionáriusok menetoszlopa mellett.
Macro, uram, milyen jól ismered ezt a fiút?
Ezt hiszem, elég jól, uram,
felelte Macro óvatosan.
Azóta ismerem, hogy újoncként belépett a második légióba.
Olyan régóta,
mondta fel Maximus a szemöldökét.
Vagyis csak nem két éve? Ejha, ez aztán a hosszú idő.
Még Macro is érezte a megjegyzésben rejtező marógúnyt, és azonnal eldöntötte, hogy meg kell védenie Kátót, mielőtt Maximus téves következtetésekre jut az ifjú centúrióval kapcsolatban. Az első benyomást persze nehéz megingatni, de Macro nem akarta, hogy valami veterán az előítéletei miatt csorbítsa Kátó érdemeit, amikor az életében először vezeti önállóan a légió egyik centúriáját. Jól tudta, hogy a hatodik centúria katonái még mindig sértve érzik magukat, amiért olyan centúriót kaptak, aki csak alig néhányuknál idősebb. A helyzeten tovább rontott, hogy Kátó Figuluszt nevezte ki optiójának. Figulusz alig néhány hónappal volt idősebb centúriójánál, de legalább olyan testalkattal bírt, ami elrettentette a katonákat attól, hogy bármiféle függelemsértést kövessenek el. Macro úgy vélte, Figulusz biztonságban van. Kátót azonban rákényszeríthetik, hogy bizonyítsa, ki érdemelte a gyors előléptetést. Tudta, milyen törékeny a fiatalember önbizalma, a becsvágya ellenben hatalmas, ezért bármire képes, hogy bizonyítson. Macro sokszor látta már a fiú mindenre elszánt bátorságát. Ha alkalma nyílik rá, Kátó be akarja majd bizonyítani Maximusnak, hogy tévedett, vagy belehal a próbálkozásba. Amíg Maximus nem ismeri el az érdemeit, és nem hajlandó felhagyni a fiú becsmérlésével, addig Kátó képes bármilyen veszélynek kitenni magát. Macronak akkor egy sokkal nyugtalanítóbb gondolata támadt. Mi van, ha Maximus is észrevette a Kátóban lobogó tüzet, és úgy döntött, kihasználja? Megköszörülte a torkát, és igyekezett könnyed hangon beszélni.
Kétségkívül fiatal uram, de gyorsan tanul, és nagyon bátor.
Fiatal,
horkantott fel Maximus.
Hát, az egyszer biztos.
A többiek felnevettek, és Makró is mosolyt kényszerített az arcára, miközben próbált felkészülni, hogy rávegye Maximust, bánjon egy kicsit tisztességesebben a kohors legalacsonyabb rangú centúriójával.
Csak egy kicsit sértődékeny, mosolygott Makró. De te is tudod, milyenek az ő korában.
Igen, tudom.
Pontosan ezért nem szabadna kisfiúkat parancsnokokká kinevezni.
A vérmérsékletük miatt alkalmatlanok a feladatra. Egyetértesz?
Hát, a legtöbbször valóban így van, uram.
Veled is így volt?
Makró ezen elgondolkodott egy pillanatig, aztán bólintott.
Azt hiszem. De én nem szolgáltam centúrióként, amikor annyi idős voltam, mint most Kátó.
Én sem, kuncogott Maximus.
Hát éppen ezért nem vagyok meggyőződve arról, hogy az ifjú centúriunk alkalmas a feladatára.
Kátó más, mint a többség.
Maximus vállat vont, és az előttük húzódó ösvényre pillantott.
Hamarosan meglátjuk.
A menetoszlop vége fölött sűrű por szállt, kiszárítva a katonák száját. Kátó emberei ezért lassacskán lemaradtak az ötödik centúria mögött. Ám az ifjú centúrió azonnal parancsba adta nekik, hogy menjenek előre, és maradjanak szabályos alakzatban a kohorsz többi alakulatával. A parancsot azonban tiltakozó morgás fogadta.
Csendet! Üvöltötte Kátó. Csend legyen! Optió! Jegyezd fel azoknak a nevét, akik megmerészelnek szólalni.
Igenis, uram, szalutált Figulus.
Kátó az ösvény mellé állva figyelte, hogy emberei elmenetelnek mellette. Szemei elég gyakorlottak voltak, hogy meg tudja különböztetni a jó képességű légionáriusokat a rosszabbaktól, a veteránokat az újoncoktól, az erőseket a gyengébbektől. Kétség sem férhetett hozzá, hogy mindannyian jó erőben vannak, az állandó gyakorlatok és a könyörtelen menetelések gondoskodtak erről. Kátó szemügyre vette a katonák felszerelését, gondolatban feljegyezve azokat, akik a leginkább ügyeltek arra, hogy páncélzatuk és fegyvereik a legjobb állapotban legyenek. Azoknak az arcát is megjegyezte, akiknek páncélja piszkos volt. Róluk majd Figulus gondoskodik. Néhány nap munkaszolgálat móresre tanítja őket. Ha ez sem válik be, majd saját kezüleg gondoskodik róluk. Ahogy a centúria utolsó sorai is elmeneteltek, Kátó várt egy pillanatig, megbizonyosodva, hogy a sorok egyenletesek-e, majd ismét kilépett az ösvényre, és futó lépésben az alakulat után indult. Elégedett volt azzal, amit látott. Akadt ugyan egy maréknyi baj keverő, de többségük jó katonának, lelkiismeretesnek és elég keménynek tűnt. Az egyetlen, ami zavarta, hogy nem tudott változtatni a közhangulaton. Az ösvény széléről látott arcok nagyrészt kifejezéstelenek maradtak, és amióta rájuk parancsolt, hogy maradjanak csendben, jól érződött, mennyire neheztelnek rá. Arra gondolt, visszavonja a parancsot, és hagyja hadd beszélgessenek, hát ha ezzel kiengesztelheti őket egy kicsit. De a parancs visszavonásával csak azt a látszatot kelteni, hogy bizonytalan is, képtelen döntéseket hozni. Egyelőre el kell viselni a megvetésüket. Ez talán segít megerősíteni a képet, amit szeretett volna kialakítani magáról, hogy szigorú fegyelmet tart, és a legkisebb függelem sértés sem tűri. Majd megmutatja annak a nyomorult Maximusnak. Rájött, hogy épp ezért bánik ilyen keményen az embereivel. Rajtuk tölti ki a dühét. Azonnal elárasztotta a bűntudat és az önmaga iránti megvetés. Nincs semmi különbség a között, amilyen megvetéssel Maximus bánik vele, és ahogyan ő a saját emberein tölti ki a bosszúszomját. Nehezére esett elismerni, de Maximusnak igaza volt. Duzzogott, és ennek most 80 remek katona itta meg a levét. Ha nem vetközi le a sértődékenységét, csak teher lesz az embereinek, akiknek feltétlenül bízniuk kellene benne, ha le akarják győzni Karatakus vadhordáját. Nem sokkal délidő után az ösvény megkerült egy kis dombot, amelynek tetején egy nemrég emelt erődítmény sötét föld sáncai húzottak. A sáncok tetején cölöp fal állt az erőd sarkaiban és a két kapu mellett zömökőrtornyokkal. Az építmény körvonalai reszketni látszottak a hőségben, míg a domb mögött a Tamesis csillogott. A hűvös víz szinte hívogatta az izzadságban fürdő légionáriusokat. Kátó úgy érezte, hónapok óta most először lát ilyen nyugodt és békés tájat, ám hirtelen eszébe jutott, hogy a folyó látványa egyben a csata közelettét is jelzi. A nyugodt vizet hamarosan emberek vére mocskolja be, és a napsütésben mindenütt holttestek hevernek majd. Nem látszott, ahogy a falakon bárki is mozgolódni kezdett volna a kohorsz közelettére. Úgy tűnt, mintha az őrszemek árnyékba húzottak volna egy kis délutáni szunyókálásra. Kátó apró fekete foltokat látott az erőd fölött körözni. Valami dögevő madarak lehetnek, gondolta. Néhány sebesen tovasuhanó fecskétől eltekintve csupán ezeket a madarakat lehetett látni az égen. Még akkor sem látszott mozgás, amikor a kohorsz nyíllövésnyi távolságra járt az erőttől. Maximus megállította az embereit, majd parancsot adott a lovasoknak, hogy menjenek előre, és nézzenek körül. A felderítők halk patadobogás közepette, előre vágtattak és felkaptattak a kapuhoz vezető lankán.
Tisztek! Előre!
Kátó felszerelése hangosan csörömpölt, ahogy elrohant a centúriák néma sorai mellett. Levegő után kapkodva csatlakozott a többi tiszthez, és letörölte a homlokáról az izzadságot.
Valami baj van,
mormogta Félix. Maximus lassú mozdulattal feléje fordult.
Valóban? Úgy gondolod?
Félix láthatóan meglepődött.
Nos, igen, uram. Vagy nekik vannak a legrosszabb őrszemeik. Ez esetben viszont valakit alaposan meg fognak róni.
Maximus bolintott.
Köszönjük, hogy ilyen tömören összefoglaltad a helyzetet. Nagyon tanulságos volt, te idióta. Hát persze, hogy valami baj van.
Félix hebegni kezdett, aztán elhallgatott, majd lehorgasztotta a fejét, és sarujával kapargatni kezdte a földet. A többi centúrió az erődöt nézte, némán figyelve, hogy a lovasok felvágtatnak a kapuhoz, melynek egyik szárnya lassan kinyílt.
Uram, látom Antonius.
A kaputorony árnyékából valami sötét alak rohant ki a napfénybe, egy hatalmas kutya. Egyike lehetett a vadászkutyáknak, amiket a batáviaiak magukkal hoztak a hadjáratra. Az állat a közeledő lovasok láttán megfordult, és rohanni kezdett lefelé a domb túlsó oldalán. A tisztek nézték, ahogy eltűnik a domb mögött.
– Mi az ott, uram?
– kérdezte Kátó a kaputoronyra mutatva. A kapuszárny még szélesebbre tárult, és amint előtűnt az árnyékból, jól látszott, hogy valamit ráerősítettek a belső oldalára.
– Ó, a fenébe! – suttogta Félix.
Senki sem válaszolt. Most már ők is jól látták a kapuszárnyat, és egy pillanatig egyikük sem szólalt meg. A gerendákra egy emberi testet szegeltek fel a tenyereinél fogva. A holttestet levetkőztették és kisigerelték. Belei vörösen és szürkén csillogtak a lábai körül.